Kedves gyülekezet, örök, hogy megint a körötökben lehetek. Most nem vagyunk annyira tele, mint az utóbbi egy-két alkalommal, mert hogy a betegség is érezteti hatását. Sajnos én is kehes vagyok, az egyik kollégám megajándékozott a héten szerintem valamivel, mert két napos értekezlet volt, és egyszer ott aludtunk, és Szabó Attila testvér nem volt jó, szerintem ő a hibás. Remélem most már jobban. Igen, az adományozó, bocsánat, is sokkal pontosabb, igen. Mielőtt a témámba vágnék, amivel készültem, szeretném a gyerekek figyelmét kérni. Maradjon mindenki ott, ahol van, nyugodtan, csak figyeljetek. Röviden, az a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy mi az az úrvacsora?
Amikor lemossuk a bűneinket.
Így van, ugye itt szokott lenni, ti is tudjátok. Az az, amikor hosszú az Isten tisztelet, a gyerekeknek azt tűnik fel legjobban.
Olyan kenyeret, amilyen
kovásztalan kenyeret. Igen, igen, élesztő nélkül kovásztani. Nagyon jól tudod, köszönöm. Azt tudjátok, hogy miért csináljuk ezt? Minek az emlékére? Rajzolósok is figyelhetnek, aztán majd rajzolhatnak egy órán át. Igen?
Jézus
halálára. Igazad van, illetve volt egy hasonló esemény, én most arra gondoltam. Arra emlékszel, hogy melyik volt? Volt egy vacsora. Az utolsó vacsora, az egy híres vacsora, a Leonardo is megfestette többek közt. Ott ugyanígy zajlott minden. Tehát volt lábmosás, volt a kovásztalan kenyér, az erjedetlen must. Azt tudjátok, hogy az utolsó vacsora után az Jézusnak az utolsó vacsorája volt a tanítványokkal, meg egyáltalán is, hogy mi történt. Bocsánat, csak sorra megyünk. Így van, keresztre feszítették. Én most arról szeretnék beszélni röviden veletek, hogy a kettő között mi történt. Tehát vége volt a vacsorának, és mielőtt keresztre feszítették, mi minden történt? Judás elárulta, így van, ez hol történt, emlékeztek rá? Gecsemáné kérdés, így van, ő visszavonult oda, hova szokott, ott elfogták úgy, hogy csak kevesen tudják, és utána elkezdték kihallgatni, most erről szeretnék igazán beszélni veletek. Tudjátok-e, hogy hányszor hallgatták ki Jézus Krisztust? Mondjatok egy számot akkor is, ha nem tudjátok.
Ötször.
Majdnem jó. Te nyertél. Hatszor, így van. Az sok, nem? Hat. Most olyat tanulunk, lehet, hogy a felnőttek sem tudják, bocsánat, nem akarok senkinek sérteni, hogy volt ez a hat kihallgatás? Hogy először ki tudja, hogy kihez vitték, van tippetek? Vagy először ki? Vagy mondjuk úgy, hogy ti mondjátok, hogy kihallgattak, és én megmondom, hanyadik volt, úgy könnyebb. Pilátus, így van. Pilátusé volt a negyedik és a hatodik kihallgatás. Kajafás, köszönöm, az volt a második. Minnyáján gyerekek vagyunk. Nem baj, nagyon helyes Szabolcs, ne tartsd vissza, hogyha. Akkor azt mondja, megvan a második, a negyedik, és pont a párosak vannak meg. Annás volt az első, először hozzávitték. Azt tudjátok, hogy ki volt Annás? Ő korábban volt szolgálatban főpapként, de tisztelték. Most Kajafás volt a főpap, és... A Kajafásnak az apósa volt Annás. Csak azért, hogy tudjuk, nem árt. Akkor sorban mondom, akkor Annás, Kajafás, szünet, ezt még majd rájövünk, Pilátus, szünet, Pilátus. Két szünet van még. Hol hallgatták még ki? Bálintkám? Az komoly. Nem volt megbeszélve. Így van, ügyes vagy. Heródes, ez volt az ötödik. A két pilátusi között van az ötödik, Heródes, nagyon jó. Ugye ez nem a nagy Heródes, az már rég meghalt, ez Heródes Agrippa, de majd ő is hamar meghal ezek után. És akkor egy maradt. Az egy idegen szó. Ez nem egy ember, hanem több ember. A Sanhedrin. Ivankától is elfogadjuk a tippet. Valószínűleg ez nem ment volna másként. Akkor elmondom újra. Szeretném, ha figyelnétek, és szeretném, ha megjegyeznétek, mert ennyivel tartozunk, úgy érzem. Tehát Annás, a nyugdíjas főpap. Kajafás, a szolgálatos főpap. Sanhedrin, ki tudja, mi az a Sanhedrin? Az a zsidó parlament, a zsidó főtanács. A legfőbb testület volt a zsidók körében. Annás, Kajafás, Sanhedrin, ezek zsidó kihallgatások voltak. Utána, amikor megvolt, hogy mit akarnak, elvitték Pilátushoz. Ő tovább küldte Heródeshez, mert nem akar dönteni. Heródes sem mert dönteni, ezért visszaküldte Pilátushoz, és így szállt rá vissza. Annás, Kajafás, Sanhedrin, Pilátus, Heródes, Pilátus. Mondjátok el velem ti is. Felnőttek is mondhatják, akarják. Annás, Kajafás, Sanhedrin, Pilátus, Herodes, Pilátus. Aki tud írni, az fel is írhatná magának, ezt jó megjegyezni. És miért mondtam ezt el? Azért mondtam ezt el, hogy tudjátok, hogy ez 6 kihallgatás, az elég sok, nem? Ha este vacsorázott, vacsora volt, tehát este volt. Utána kiment, sötét volt már a Getsemáné kertben, fáklyákkal mentek ki utánuk. Akkor eltartott ez reggelig is, nem? Annyira, hogy mikor Pilátushoz értek, ez volt a negyedik, akkor már reggel volt. Korán, de reggel. És utána volt még 3 kihallgatás, és utána feszítették keresztre, ahogy mondtátok. Nem aludt, és nem reggelizett. Szerintetek fáradt volt? Olyan fáradtak, mi szerintem sose leszünk. Nem csak fizikailag, hanem idegileg is, és tudta, hogy mi vár rá. És ezen a háttéren csodálatos az, hogy végig megőrizte a nyugalmát és a türelmét a kihallgatások alatt, a kereszten, a keresztre feszítés alatt, pedig kihallgatásokkal telt az éjszaka, ahelyett, hogy aludt és pihent volna. Mi ebben a tanúság? Hogy akármilyen fáradtak is vagyunk, meg lehet őrizni a türelmünket, meg a nyugalmunkat. Őnek is sikerült. Azt még megkérdezem a felnőtteknek egy szolgálmi feladat, hogy mi volt a titka, hogy meg tudta őrizni ilyen körülmények között. Hol dőlt az el? A Getsemáné kertben, amikor imádkozott. Így van, így van. Tehát nem úgy volt, hogy merő volt, és neki is imádkoznia kellett, és készülnie. Volt valaki, aki ott volt, imádkozott, de nem úgy imádkozott, ahogy kellett volna. Péter apostolnak hívták, neki nem sikerült. Tudjuk, hogy ő kudarcot vallott. Akkor Annás, Kajafás, Sanhedrin, Pilátus, Herodes, Pilátus, és most elárulom a felnőtteknek, hogy ez valahogy összefügg a témánkkal, azért is választottam ezt. A mai alapigénket a János evangéliuma 18. fejezetéből olvasom, a 36. verset. János 18:36. Könnyű megjegyezni, mert ugye a duplája az egyik a másik, meg olyan szép szám, én mind a kettőt szeretem. Ugye 36 az egy négyzetszám. Bocsánat, nekem megvannak a... És azért mondom, hogy segítsek, hogyha akartok megjegyezni igehelyeket, hogy szerintem így lehet könnyen. Tehát János 18:36, olvasom. Felelt Jézus, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ez a részlet egy olyan beszélgetésből származik, amelyik a világtörténelem legjelentőség teljesebb beszélgetése volt. Azt látjuk, hogy kik beszélgettek részben, tudnék, felelte Jézus, tehát ő mondta, amit olvastunk, de kinek mondta? Pilátusnak mondta. Miért mondom azt, hogy olyan nagy jelentőség van ennek a beszélgetésnek? Hát egyrészt azt mondhatjuk, hogy látszólag itt dőlt el Jézus Krisztus sorsa, mert végül Pilátus mondja ki a végső szót, tudjuk, mert csak ő jogosult erre ott. Bár azért hagyd tegyem hozzá, hogy készültem, elgondolkoztam, hogy itt nem Jézus sorsa dőlt el. Kinek a sorsa dőlt el itt? A miénk is, igaz, de most maradjunk annál, hogy a beszélgetésben magában Pilátus sorsa dőlt el. Ezen a ponton hadd mondjam akkor már beszúrásként, hogy én most Jézus életét olvasva a Getsemáné című fejezetnél járok. Szerintem egy csodálatos könyv és egy csodálatos szakasz, olvassátok. Én is ennek a hatására fogok most beszélni, meg választottam témát. És félelmetes ezt olvasni, amit ott is hát lejegyez a szerző, hogy Jézust mindenhogy megölték volna, ha más nem a népharag. Tehát ez eldöntött dolog volt. Nem az volt a kérdés, hogy Jézus meghal-e, ő nem beszélt arról a tanítványnak, hogy van más lehetőség, azt mondta, hogy ez lesz. Az volt a kérdés, hogy kivállal ebben bűnrészességet. És emlékeztek rá, hogy Jézus a beszélgetésben meg akarja menteni Pilátust attól, hogy belekeveredjen. Jézus nem magát akarta megmenteni, mert ő azért jött, hogy meghaljon. Ő Pilátust akart abban a beszélgetésben, a többi részletében megmenteni. De mindenképpen nagy jelentősége van ennek a beszélgetésnek, már csak azért is, mert kik vesznek részt benne, ha belegondoltok, 2 nagy hatalomnak az egyes számú képviselője, a legfőbb képviselő. Jézus kit képviselt ebben a beszélgetésben? A mennyet, az el nem bukott világot, az atyát, tehát ennél magasabb szinte nem lehetett képviseltetni. Csak az atya lett volna már ennél magasabb szint. De Pilátus is egy nagyon magas szintet képviselt a maga módján. ő a római birodalomnak, annak a kornak a legnagyobb birodalma volt kétségtelenül Róma, az elbukott emberi világnak, a legnagyobb birodalmának a legmagasabb rangú képviselője volt helyben. Ugye jól mondom, megértitek? Tehát ez volt a legfőbb fórum a bukott világ oldaláról. Ő prokurátor volt, ha jól tudom, valami helytartó féle, de nem pont az, ugye erről vannak magyarázatok, hogy pontosan mit akart ez a tisztség. De ő volt a legfőbb képviselője a földi hatalomnak, az akkori legerőteljesebb hatalomnak. És ők ketten beszélgetnek itt, és minden szem ide szegeződött, ebben biztosak vagyunk. Ott volt egy tömeg, ugye a papok biztosra mentek, oda mentek, tehát nem küldték Jézust, hanem kísérték. Ott volt egy tömeg, de kik figyeltek még ide? Hát az egész menny. Mert erről szólt, erre készült, 1000 évekig és 33 éven át, ezért a reggelért. És kik voltak még, akik nagyon figyeltek?
Sátán
és a csapata. Ezek az utolsó esélyeik voltak. 33 éven minden nap vereséget szenvedtek. Képzeljétek el? Nem? Tehát 33 éven át kísértették Jézust, és 33 éven át kudarc, kudarc hátán. És tudják, hogy ez az utolsó esélyük. Hogy figyelhettek? Hogy próbáltak rávenni mindenkit arra, amire lehet? Ugye a beszélgetés ebben a jegyben folyt, ezen a háttéren, és eleve váratlan volt, hogy Pilátus vizsgálódni kezdett. Majd olvassátok el, leírja el majd, hogy nem erre számítottak a papok. Ő máskor is írt alá halálos ítéletet, neki ez nem volt egy nagy cucc, már bocsánat, hogy így mondom, egy nagy dolog. Most reggel volt, úgy verték ki az ágyából, tehát nem munkaidőbe keresték, nem volt, bocsánat, én mondom, ügyfélszolgálat. Ők siettek, meg bíztak is benne, hogyha reggel bosszantják, akkor hamar a végére jár. És jött egy fordulat, amire senki nem számított, hogy Pilátus vizsgálódni kezdett. Kijött álmosan, máskor is írt alá halálos ítéletet, ez egy lett volna a sok közül, de valami visszatartotta. Azt olvassuk, hogy maga az, hogy Jézust meglátta. Tehát Jézus hatással volt, ő rá is hatással volt. Elkezdte firtatni, hogy kicsoda ez, mi a vád ellene. Nem tudom, emlékeztek, mik voltak a papok válaszai? Ha nem lenne bűnös, nem hoztuk volna ide. Ezzel ne semmi fog meg, jó, nem akartak mélyre menni. Azt mondta Pilátus, hogy nem addig van az. Azt is olvassuk, hogy Pilátus átlátott rajtuk, és Jézusról sugárzott az, hogy ő egy tisztességes ember, az ember, ugye később így is mutatja be, és ezeket megismerte, hogy ezek nem azok. Tehát nagyon fura helyzet volt, hogy azok vádoltak, akiket szívesebben ítélt volna el. Pilátus. Ugye a papok itt is a beszélgetés során manipuláltak, zsarolták Pilátust végül, emlékszel, hogy ha nem vagy a császár barátja, hogyha ezt most elengeded, uszították a tömeget, tehát de keletszét állítottak Pilátusnak. Látszik, hogy Sátán mindent megpróbált. Kapott ehhez képest segítséget Pilátus? Hát maga Jézus. Maguk a válaszok, ugye ez is, amiről most beszélünk majd, amit idéztem. De van egy nagyszerű, én is most figyeltem fel rá újra, tudtam, ugye elmerve tudtam. Így van, tehát ahogy a Jézus életeben olvastam, jobban el... Most megmondom nektek őszintén, úgy is akartam benne van a házatomban, hogy soha ennyire hatással nem volt rám ennek a leírása. Tehát soha ilyen közel nem éreztem magamhoz a történéseket. Annyira szeretném átadni ezt az élményt, de nem tudom, csak próbálkozok most itt vele 11-kor. De azt kérem, hogy olvassátok már el tényleg a saját érdeketekbe újra, egy kicsit most ennek a kapcsán is, a Getsemáné meg a Golgota című fejezeteket ott vannak a Jézus életében, mert annyira foghatónak éreztem a leírást, és hogy mindez tényleg értünk történt, értem történt személy szerint, és hogy magam elé tudtam jobban képzelni, mint bármikor korábban, ahogy ez lefolyt. Azt olvassuk, hogy amikor ment ez az iszonyú küzdelem, képzeljétek el, hogy... Ez az egész világegyetemnek a nagy küzdelmének a csúcspontja volt, ez a beszélgetés. Ezért mondtam a gyerekeknek is, hogy 6 kihallgatás. Pilátus már nem mert elítélni, de nem mert szemben menni velük, megpróbálta átpasszolni a problémát Heródesnek. És amikor azt írja, hogy Heródes milyen volt, hát milyen volt Heródes, lefejeztette Jánost, meg megkeményedett. Azt írja, hogy eleinte rossz volt a lelkiismeret, de aztán már sikerült megszabadulnia tőle. És ez a Heródes sem mert elítélni Jézust. Milyen fékező erőletet abban, amilyen kisugárzása neki volt. És nem azért, mert fenyegető volt, hanem azért, mert ráradt belőle a tisztaság. És ezért nem mertek. És végül Pilátushoz kerül a dolog, és ezt a szerencsétlen Pilátust hogy próbálta az Isten támogatni, ezt üzente neki a felesége által, csak mondom a helyet, most ne keressétek, Máté 27:19, hogy amint pedig ő az ítélőszékben ült, tehát Pilátus ott volt, már készült kimondani ugye ünnepélyesen a bírói döntést, küldött ő hozzá a felesége, nyilván egy szolgájukat, ezt üzenvén, ne avatkozzál az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. És képzeljétek, hogy azért intelligens volt annyira Pilátus, hogy átlátta a helyzetet. Érezte, hogy kelepcébe van. És amikor ott tépelődött, akkor kapott egy impulzust. A felesége üzent egy bizalmi személy az életéből, hogy ő gyakorlatilag álmot látott. Tehát az Isten felhasználta, mint egy ilyen álomlátóként, eszközként a feleségét, és azt mondta, hogy ne avatkozom az igaz embernek a dolgába. Miért érdekes ez? Mert Pilátus is végig azt állította, hogy igaz. Tehát nem bűnös. Ne akarják kivégezni. Azért ez egy félelmetes összecsapás volt, hogyha belegondoltok. Azt hittem ide magamnak, hogy talán ennyire nyilvánvaló és kiélezett, csak a végén lesz újra. Tudjuk, hogy a vége megint ilyen lesz a történelmünknek, erre készülünk. És ebből a szempontból is érdekes ennek a történetnek a tanúsága. Sok mindent lehet, én is már mondtam, meg fogok is, de most visszatérnék az alapígénkhez, felolvasom újra. Azt mondta Jézus Pilátusnak, hogy király vagy-e, hát te csak ugyanúgy ez volt a kérdés. Nem azt mondta, hogy nem vagyok. Azt sem mondta, hogy vagyok. Mert ugye az nem igaz, hogy nem király, de az se igaz, hogy úgy király, hogy az Pilátus kérdezi. Ismeritek, van ez a helyzet, hogy valaki egy fogalomrendszerrel kérdez, és hogyha egyértelműen válaszolsz, akkor félreérti. És Jézus egy olyan választ adott, ami ezt tisztába tette, és ugyanakkor túlmutatott a dolgokon. Az én országom nem e világból való, nem úgy vagyok király, ahogy te gondolod, de nem mondom, hogy nem vagyok. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Tehát ezt nyomatékosította, hogy nem. Ugye ennek az a lényege, hogy nincs érdekellentét a között, a birodalom között, amit te képviselsz, meg az enyém között, mert nem egy síkon mozgunk. Tehát mi nem ütközünk össze, ez a helyzet is ezt mutatja. Halkan jegyzem meg, hogy egy szolgája azért viaskodott érte, azt tudjuk, ez a péteri fülleszabás, az azért elég nagy baj volt, nagy bajba sodorhatta volna Jézust. A Biblia nem minden domborít ki, én ezért adom hatalmas értéknek Ellen könyveit, mert ő leírja aztán, hogy a kihallgatások során a papok hivatkozhattak volna arra, hogy Jézus a fennálló rend ellen lázít, fegyveres felkerésre volt példa, egyik embere fegyverhez nyúlt, le is vágta valakinek a fülét. És akkor mondták volna, hogyha kivizsgálás van, hogy hozzák ide azt, akinek levágták a fülét. Hát az úgy nehéz, mert közben meg az a fül az visszakerült a helyére, és akkor ugye pont fordítva sült volna el a dolog, hogy negatív bizonyság helyett, tehát egy pozitív bizonyság helyett volna csodára. Tehát itt meg voltak fogva nagyon a papok, de ez nem Péternek volt köszönhető, ő elrontotta a dolgot, hanem Jézus úgy tette helyre, hogy ezt kiiktatta ezt az útvonalat, igen, ezt az utcát, ezt nem járhatták be a vád során a papok. Még annyit különben, hogy emlékeztek, hogy mi volt az a pont, ahol Pilátus megijedt? Kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek-e. Egy helyen azt írja, hogy megijedt konkrétan. Addig is egy alapállásból vett részt, de ott szabályosan megijedt, és az, hogy onnantól kezdve mindent elkövetett, hogy megmentse Jézust. Addig is, de onnantól pláne. Mondjad, Jézuska? Nem mondtál valamit? Azzal zsarolják, igazad van, hogy ha ezt elengeded, nem vagy a császár barátja. Ez meg az egyik legundorítóbb dolog, amit valahol olvastam a történelemben, hogy ők a császár barátjáról értekeznek, akiknél elkeseredettebb ellenség a római hatalomnak nem volt. Tehát állandóan lázongtak. Mint hogyha nekik ez nagy szám lett volna, ki a császár barátja. Nem, hanem amikor azt mondták, hogy meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Emlékeztek rá? És Pilátus azt olvasol, hogy akkor megijed, tudnék, akkor összeállt neki a kép, hogy ő érzékel valamit, amit eddig is érzett. És most megtudta, hogy mi az, amit érez. És akkor kérdezett rá Jézusra, hogy most akkor te ki vagy, és Jézus nem felelt neki. És akkor mondja azt, hogy hát hogy nem felelsz, hát van hatalma, megbocsánat, emlékeztek? És ekkor teljesen megfordul a beszélgetés, mert Jézus elkezd ő felé is zárni, ugyanúgy, ahogy Annás, Kajafás, Heródes felé zárt, ő felé eddig nem. Miért, mi történt közben, emlékeztek rá, hogy mitől változott meg Jézus magatartása? Megverette. Akkor volt a megkorbácsoltatása. Vagy azt hitt, hogy ezzel megerékszik a nép, meg a papok. Hát persze, hogy nem. És azért, mert igazságtalan volt, nem azért, mert megsértődött Jézus, hanem mert Pilátus is rálépett erre az útra, hogy nem volt ebben az ügyben immár igaz bíró, és Jézus innentől kezdve nem úgy viszonyult hozzá, nem úgy beszélgetett vele. De visszatérek akkor a szavakhoz. Azt mondta, hogy az én országom, már itt megállnék, hogy mi az, hogy az én országom. Ugye ez azt is jelentheti, hogy ahonnan jöttem. Azt is jelentheti, hogy ahová való vagyok. Nekünk mondjuk ez az ország, a mi országunk, ugye Magyarország. De ez mélyebb értelme azt is jelentheti, hogy ahol az én kormányzásomat tisztelik, ahol az én akaratom érvényesül, nem? Az az én országom. Akkor Jézus azt mondta, hogy az én országom nem ebből a világból van, akkor azt mondta, hogy ez a világ, ez nem az ő országa. Jog szerint igen, tehát őt illetné meg, de nem úgy működik. Ezért mondta azt, hogy jön-e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Ugye Jézus azt mondta, hogy neki ehhez a világhoz nincs ilyen értelemben köze. Ő alkotója ennek a világnak, megmentője, de a kettő között semmi közös pont nincsen. A sátáról pedig azt olvasjuk Jelenések 12. fejezetében, hogy neki meg a mennyben nincs semmi jussa. Emlékeztek, hogy levettetett. Tehát gyakorlatilag a sátán ide száműzetett, Jézus pedig nincs itt semmi hát keresni valójain értelemben, és mégis itt van. Csak megjegyzem, hogy Pilátus beszorult a két hatalom közé ebben a helyzetben. Ezért milyen félelmetes ezt olvasni. Ide írtam magamnak, amire már korábban is utaltam nektek, hogy nem volt egy szép lelkű ember. Emlékeztek a helytartóra, Korintusban, ha jól emlékszem, Galliónak hívták, amikor Pált vádolják, és védekezni akar, és azt csendre inti a helytartó, és azt mondja, hogy igazság szerint zsidók, ha valami köztörvényes dologról lenne szó, akkor én ítélnék, mert azért vagyok itt. De hogyha az a kérdés, hogy mi volt a nemzetségtáblázatotokban, vagy mit hogy kell érteni, ez nem egy ilyen teológiai ítélőszék, menjetek innen. És ugye véget vett a pernek. Emlékeztek erre? Ez döbbenet. És azt hiszem Szenekának volt, emlékszem, ezt hallottam, hogy Szenekának volt szegről végről rokona, és a Szeneka írta azt, hogy ez egy ritka rendes ember volt, amúgy is. És ezt azért mondtam, mert ezt Pilátusról nem lehet elmondani. Pilátusról azt olvassuk a Lukács evangélium a 13. fejezet első versében, hogy ő megtette azt, hogy az áldozatot vívő embereket megölette, és összekeveredett az áldozatok vére az áldozatok vívőinek a vérével. Ezt róla írja az evangélium, csak úgy megjegyzi. Nem úgy, mint valami ügy, egyébként az volt, hanem hogy ez az a Pilátus. És ez a Pilátus kínlódik és próbálja azt, hogy elbocsátom, megostorozom és elbocsátom, csak idézem, amiket mondott. Íme az ember, emlékeztek, miután megostorozta, bemutatta, aztán mondta, hogy melyiket bocsássam el, hát remélt, hogy a népnek van annyi esze, hogy nem a bűnözőt akarja, hanem a másikat. Ennyit a szavazásokról különben, hogy milyen adott esetben mennyire hát, keveset érnek. Ugye ez egy hipotézis, hogy a nép mindig bölcsen dönt, mindig mindennek a birtokában dönt, és tárgyilagosan dönt, és észszerűen dönt. A papok itt megfosztották a népet az észszerű döntéstől, befolyásolták. És utána azt mondja, a ti királyotokat feszítsem meg? Emlékeztek erre? Tehát próbált úgy kérdezni, hogy hát ellenállhatatlan legyen a kérdésfelvetés. És erre hangzott az az üvöltés, hogy nem királyunk van, hanem császárunk. Szóval félelmetes, hogy ennyire gyűlölni, ennyire ölni akarni, hogy ezt kimondják egy olyan nép, amelyik mindig harcolt a császár ellen. Nem királyunk van, hanem császárunk. Az a tanúsága, hogy fokozatosan csúszott bele Pilátus ebbe a helyzetbe. Mindig próbált annyit engedni, ez ilyen diplomatikus dolog volt, hogy egy kicsit enged, hát ha lenyugszanak. Nem jött össze. Ez nem megoldás. Tudok ilyet az Ószövetségben is, azt mondta, ha emlékeztek Ruben a József esetében, hogy ne öljék meg, dobják egy kútba, és azt mondta, hogy gondolta magába, hogy majd, amikor már elmennek, akkor. Közben ő ment el, és a többiek mire visszaért, eladták. Tehát nem jött össze ez a rubeni terv. Nem jók a félmegoldások, nem jók az ilyen engedmények alkuk. A másik, amin elgondolkoztam, még egy kicsit Pilátusnál maradva, bár nem ez a fő téma, csak az érdemes ezen gondolkozni, hogy képzeljétek, hogy Pilátus alszik éjszaka, közben a Sanhedrin ülésezik. Amiről beszéltünk itt. Éjszaka megy előre Jézus ügye, Pilátus semmit nem tud róla. Reggel oda mennek, kiverik az ágyból, nyilatkozzon. Azt mondjuk, hogy Jézus azért tudott nyugodt maradni, mert imádkozott a Getsemáné kertjébe. Péter azért nem tudta elkerülni a tagadást, mert ő nem imádkozott a Getsemáné kertjébe. Pilátus pedig végképp nem készült erre a helyzetre, nem álmodta, hogy ez elő fog állni. Van egy másik példám, amikor Józsefet a börtönből felviszik a fáraó elé, emlékeztek, álmodt fejt, és akkor estére ő a kormányzó Egyiptomban. Az egy érdekes nap lehetett, hogy mindig elgondolkodni, nem? Hogy börtönbe kell, kormányzóként az igaz. Olyan, hogyha ma valaki az USA második embere lenne, vagy a Római Birodalom második embere lett volna. Tehát Egyiptom akkor ugyanaz volt. Józsefnek nem mondta meg Isten, hogy lesz ez a nap és hogy mikor lesz, csak volt egy jövendőlés, hogy egyszer majd a sorsa olyan fordulatot fog venni. Úgy elgondolkozok, hogy mi mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy az életünk egy adott napon, egy hétköznapinak tűnő napon egy olyan fordulatot vesz, amire nem gondoltunk. Jó, hát mi nem leszünk talán kormányzók, meg pilátusok se, csak ezek példák arra, hogy a mi életünkben is történnek úgy, hogy nem számítunk rá, nem készülünk rá, nem szólnak előre, úgy könnyű, nem? Tehát, hogyha valaki azt mondja neked, hogy figyelj, ma szombat van, jövő szombaton délután 3-kor egy nagy hitpróba vár rád. Hát bocsánat, hogy ezt mondom. Akkor könnyebb lenne, nem? Hát akkor neki, ezt úgy mondják, hogy neki futásból. Az igazi kihívás az, és itt van, amit Jézus mondott, hogy legyetek készen. Ez a legnehezebb. Nem tudom, hogy volt itt katona valaki, lehet neki úgy, hogy őrséget is adott? Az egy elég kihívás, nem? Tehát én mondtam már nektek talán, hogy mikor első őrséget adtam, hát az ember olyan frázó, ott van az éles lőszer vele, tehát be van tárazva. Tudtam, hogy tesztelnek minket, és a mai napig emlékszek, hogy külső őrség voltam, hármas őrség, kettes váltás, ma is emlékszek, a hármas toronyba, egy hosszú raktárépület végébe volt, hajnali 4 órakor volt, jött a váltás, 1-től 4-ig voltam, és láttam, hogy jön a szakasz, amelyik vált, az őr. És láttam őket a raktárépület végén, láttam a közepén, meg a másik végén, közben bealudtam. Tehát állandóan nyitott szemmel. Tehát néztem, de olyan fáradt voltam, és attól féltem, hogy nehogy pont odaérjenek. Nem könnyű őrnek lenni. És várni valamit úgy, hogy semmi nem történik, ami ébren tart, ami impulzust ad. És azt mondta Jézus, hogy legyetek készen, mert nektek sem mondják meg előre, hogy melyik nap milyen kihívásban lesz része. Lehet, hogy nem ilyen nagy, de egy kis kihívásban elbukva is el lehet veszteni az üdvösséget, nem kell hozzá nagy kihívás. És nem csak negatív dolgok okozhatnak kihívást, hanem pozitív dolgok megérése is, mint a józsefi fordulat. Szerintem ez egy tanúság, azért értem ki rá, de szeretnék tovább menni. Az előbb azt mondtam, hogy Jézus azt mondta, hogy jönne világ fejedelme, de én bennem nincsen semmi. Tulajdonképpen nekem ez a világhoz, ha azt veszem, abban, ahogyan most működik, semmi közöm nincs, mert minden ellentétes, amit ilyen helyesnek tartok és értéknek tartok. Akkor most felteszem nektek a kérdést, hogy ha ő nem innen való, ha ezt ennyire hangsúlyozza, ugye hányszor elmondta egy versen belül, akkor mit keresett itt? Miért jött ide? Ide még egy kicsit segítek. Ti elmennétek ma Irakba vagy Szíriába? Ingyen repülőjeggyel, tehát egy forintba nem kerül. Észak-Korea?
Ha fizetnének se.
Ugye? Erre gondoltam én is, amit az Andi mondta. Figyelj, ha fizetnének se. Megkockáztatom, hogy pedig ez a különbség, amit Móron lakni jelent, Fehérvár Csugai gyülekezetbe járni jelent, vagy elmenni Észak-Koreába, ahol ezt nem nagyon támogatják, vagy Szíriába, vagy Irakba, ahol egész furcsa emberek, meg élet, meg rend van. Most nem a szenvedőkre gondolok, hanem akik szenvedtetik. Lehet, hogy nincs akkora feszültség a kettő között, meg távolság, mint ami a menny között van, ahonnan Jézus jött, meg úgy általában a mi világunk között, meg amit ő átért. Mikor akarták őt először megölni? Mikor megszületett, nem? Alig, hogy megszületett. Titeket azért még, gondolom, senki nem akart megölni. Nekem volt egy-két kalandom a hadseregben, de az baleset volt, nem direkt volt. Mikor akarták aztán megölni? Amikor a sajátjai közé ment Názáretbe, emlékeztek, és ott a szikláról le akarták lökni, és átment köztük. Emlékeztek erre? Most nem kerestem ki, de ismerős. Aztán Kajafás eldöntötte Lázár feltámasztása után, hogy inkább egy halljon meg, mint a többi, és most annak a jegyében cselekszenek. Hát minimum 3-at tudunk konkrét esetet. Azt is mondhatom, hogy az a csoda, hogy 33 évig megmaradt, élni tudott. Halkan jegyzem meg, most jutott eszembe, közben mondtam, hogy milyennek az oka, hogy egy párszor azt mondta, hogy ne mondd el senkinek. Emlékeztek? Emlékeztek erre? Én sose értettem. Hát figyeljetek, ma külön szakma a marketing, nem? Tehát, hogy hogyan lehet hírverést csinálni valaminek, hogy figyeljenek. Ő meg gyógyított, csodát tett, és emberek elmondhatták volna, és emlékeztek, többször is van ilyen, hogy ne mondja el senkinek. Volt, akinek azt mondta, hogy addig ne, amíg a pap nem nyilvánítja a gyógyultnak, mint volt bélpoklost, annak volt egy ilyen szempontja is, hogy nehogy azért, mert ő gyógyította meg, ne nyilvánítsák egészségesnek, szerencsétlen. De voltak olyanok, ahol még ez a szempont sincs. Én ezt nagyon sokáig nem értettem, mondhatnám, hogy nem helyeseltem, de hát az nem számít, hogy én mit gondolok. És aztán a Jézus Életet című könyvben olvastam, hogy ha nagyobb lett volna a hírverés Jézus körül, előbbre hozta volna a halálát. Tehát ez volt az oka. Tehát az, hogy 33 évig kinyújtotta, ez eleve egy optimum volt a maga nemében. Nem állom meg eszemét most a szombatiskolai tanulmányunk, a sávfárságról itt beszélgettünk a csoportban, hogy azt jelenti, hogy az erőforrásokkal úgy gazdálkodni, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki. Emlékeztek, ezt beszéltük? Jézus ezt tette. Tehát ő úgy volt, hogy gyógyított is, de közben vigyázott, hogy nehogy emiatt lerövidüljön az élete. Ez csodálatos, ahogyan ez nála megjelent. Tehát nagy dolog volt, hogy eljött. Nem tudjuk felfogni, hogy milyen nagy dolog volt. De az a kérdés, hogy mi hozta ide? Ha ti nem mennétek el egy ilyen helyre, ő akkor miért jött ide? Hát röviden úgy mondanám, hogy az volt a vágya, hogy megmentse az elveszett világot, de ő nem világban gondolkodik. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én téged akarlak megmenteni. A Gézát, a Mariant, a Parit, most nem mondom végig, nem, még Szabolcsot mondom. Tehát, hogy minnyájunkat egyenként ő így tekintett ránk. Most jön be az az íga, az a híres, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta, hogyha egy valaki is lenne a történelemben, aki hisz ő benne a történelemben, ez pontosan így történt volna meg. Nem tudom, hogy ti ezzel mennyit gondolkozok, de ez félelmetes. Kívülről nézve is félelmetes, ha én nem vagyok érintve, hogy ezt megtenni akár egy emberért is, és az pont te is lehetsz. Nem tudod kívülről nézni, nem helyes kívülről nézni. Egy emberért is megtette volna. Azon az áron is, hogy ő maga meghal. Biztos volt, hogy meghal? Teljesen biztos. Hát előre meg is mondtam. Ez a küldetés semmit nem ért volna, ha aznap nem hal meg, amikor Pilátus kimondja majd a végső szót. Meg kellett, hogy haljon. Ez volt az értelme annak, hogy jött. Pál azt mondja, hogy kínos halál után, tehát nem akárhogy halt meg. Nem úgy, hogy legalább ne fájjon, vagy gyorsan történjen, hanem hosszú, szenvedésteljes halállal halt meg, és ezt tudta. És bármikor kiléphetett volna ebből az egészből, és nem tette. Kiléphetett volna a korbácsolásnál is. Most az elejét hagyjuk, ami előtte volt, csak a legvégén. Vagy a kereszten elérni azt a pontot, hogy nem bírom tovább. Ti voltatok már így? Hát bocsánat, hogy mondom, csak ugye én 3 szülésnél is benn voltam, azért az se egy könnyű dolog. Ott is érezhet úgy a kismar, csak nem tudja abba hagyni, ugye? Tehát azt végig kell vinni. Bár bocsánat a hasonlatért, de talán ilyen értelemben idevág, hogy van az a pont, ahol te már úgy érzed, hogy nem bírnád tovább. És ő megtehette volna azt, amit mi sokszor nem tudunk, hogy azt mondja, bocsánat, de nem bírom tovább, ennyi. Képzeljétek, hogy gúnyolják a keresztem. Most a héten volt az értekezetünk, amit mondtam, és egy kollégám mondta, hogy valószínűleg ezt amúgy is hallottam, hogy nem volt olyan magas a kereszt, mint sokszor hisszük. Tehát ő kicsivel lehetett magasabban, vagy egy magasságban volt. Ugye meg köpködték is, emlékeztek rá. Most gondold el, hogyha az olyan magas lett volna, mint ő sokszor ábrázolják, ez irreális. Ugye az izsópon nyújtották fel neki az ecetes szivacsot, az izsóp is egy rövid szárú növény állítólag, tehát semmiképp sem működik az, hogy egy ilyen nagy, magas kereszt lett volna. És képzeljétek el, hogy oda jönnek az emberek, egész közel, gúnyolják, csúfolják, és mibe telt volna neki mondjuk őket halálra sújtani, vagy kiiktatni, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen, egy gondolat lett volna, és annak is ellen kellett, hogy álljon. Emlékeztek a Getsemáné kertbe, kérdezte, hogy kit kerestek, mondták, hogy kit keresnek, azt mondta, hogy én vagyok. Emlékeztek, mi lett a vége? Hát földre estek, mintha meghaltak volna. Mibe telt volna neki ezt elérni a kereszten? Azt írtam ide magamnak, hogy hagyjuk a kísértést meg az ármányt 33 év alatt, csak azt nézzük, hogy az a magány, az a csüggesztő magány, amiben része volt, és ott is a kereszten, hogy hány impulzus érte arra nézve, hogy hagyja itt az egészet. A kereszten látszott, hogy milyen eredménye volt 33 év itt létének? Hát ott volt János, ott volt az anyukája, még egy páran ott voltak. A 12-ből csak János volt ott. Júdás már meghalt addigra, ugye, mert ő elárult, aztán felakasztotta magát, és meghalt, és leesett. Péter megtagadta, ezek voltak a legfrissebb emlékei a tanítványairól. Nem lett volna nagy kísértés azt mondani, hogy figyelj, ennek nem sok értelme van. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de emberileg olyan felfoghatatlan, hogy ezek ellenére és ezzel együtt is. Annak a tudatában jött, hogy ennek így kell lennie, és megtette. Én nem tudom, ti jöjjetek veled, hogy ezt végigvitte az utolsó 24 órát. Még előtte azt a 33 évet. Előre megmondta, hogy megteszi, eljött, megtette, nem visszakozott, és végigvitte. Én ebben valami csodát látok. Eszembe jutott a vázatban, amikor idáig értem, az apostoli kérdés, hogy mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Nem? Hogyha belegondoltak, ez tényleg így van. Nem tudom, hogy nem furcsa nektek az üdvösség szó előtt olvasni, hogy nagy. Vagy üdvösség, vagy nem. Nem? De hát mi az, hogy nagy? Hát nem az üdvösség nagy, hanem ahogyan odáig eljutottunk, amit ő tett. Gondolj bele, ez nem úgy van, hogy hát figyelj, az Isten azt gondolta, hogy üdvözít, érdekel téged az üdvösség? Igen, vagy nemet mondasz rá? De ez nem így volt, hanem ahhoz, hogy ő ezt a lehetőséget neked megteremtse meg nekem, ahhoz ennek meg kellett történnie. Tudom, én egy jó 30 perce beszélek. Próbálok valamit felidézni abból, ami történt. Ő órákig szenvedett a kereszten. Valamikor délelőtt 9-kor aztán úgy feszítették keresztre, és 3 óra tájt halt meg, ha jól emlékszem, hogy 6 órát szenvedett, intenzíven. Azok után, hogy éjszaka elfogták, és délelőtt 9-ig tartott, még eljutottak a megfeszítésig a kihallgatásokon át. Nem tudom visszaadni. Ezt csak úgy tudjuk, hogyha egyénileg belegondolunk, hogy milyen ára volt ennek. Nem csoda az, hogy felkiált Pál, akinek a szemei előtt úgy iratott el Krisztus, mintha előtte feszítetett volna meg, és ő úgy mondta el aztán másoknak, hogy ugyanezt átéljék. Azt mondja, hogy mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel. Figyeljétek meg, hogy az üdvösséggel szembeállítja azt, hogy hogyan menekedsz meg, hogyha nem törődsz vele, ha semmibe veszed, ha nem értékeled. Ő ezért jött, úgyhogy erre senki se kötelezte. A mennyei gyülekezeti bizottság nem zárta volna ki, bocsánat, én ostobaságot mondok, ez csak most jutott eszembe, ha ő nem tette volna meg ezt. Nem volt elvárás, nem volt elvárható. És megtette, és végigvitte, és végig szenvedte. Ezért jött, azt mondta, én ezért az óráért jöttem a világra, és úgy felmerült bennem, hogy mi mit teszünk az üdvösségünkért ő hozzá képest. Ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen, ő eltett egy hosszú utat térben is, meg szenvedésben is. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkoztok a saját üdvösségetekről, hogy nekünk mit kellene ahhoz még tenni, miről kéne lemondani, milyen szenvedésen, de mi mérhető ahhoz a mi életünkbe, szenvedésbe, amit ő szenvedett, nem? És itt a mi üdvösségünkről van szó, a sajátunkról. Mit teszünk a saját üdvösségünkért ahhoz képest, amit ő tett eddig a mi üdvösségünkért? Mit teszünk mások üdvösségéért? Lásd, ő mit tett a miénkért. Mennyire tudatosul bennünk a tét, hogy mit veszítünk el, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Kedves gyülekezet, én nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne félne a haláltól. Szeretnénk élni, nem? És közben az emberiség nagy tömegeit nem érdekli az örök élet, és ennek az elvesztését. Nem éreztek ebben ellentmondást, hogy egy mulandó világban gondolkozni, és ehhez képest elmenni, ez tragédia. Az örök életet elveszteni, azt nem érik meg annak az emberek. Azt is olvastam, ha jól emlékszem valahol, meg nem könnyű, vagy nem nehéz elképzelni, hogy azok, akik elveszítik az üdvösséget, akkor fogják igazán fájlalni, amikor elég közel kerülnek hozzá a végső ételbe, és rájönnek, hogy ez mindig az volt. Én azt szoktam mondani, hogy azt mondják, hogy hát egy ateista ember nem veszített semmit, ő amúgy se gondolkozott abba. Tehát ez csak egy hívőnek lehet veszteség, aki készült az örök életre. De ez nem igaz. Az ateista nem hitt benne, de meg fogja látni, hogy mégis igaz volt. És az lesz, hogy barátom, itt volt a lehetőség, sajnos te azt mondtad, hogy nem. Félelmetes a gondolata is. Tehát már csak azért is komolyan kellene vennünk ezt a lehetőséget, mert hát ez az észszerű a részünkről, de ami az igazi érv, és én ezt írtam ide magamnak, hogy milyen érzés lehet neki Jézusnak, hogy ő ennyi mindent megtett, hogy elénk jöjjön, hogy életünk legyen, és üdvösségünk, és bővölködjünk, és mi nem méltatjuk arra, hogy viszonzásul azt a keveset megtegyük. Azt fogjuk énekelni, elárul mindjárt 190-es éneket, azt éreztem idejönnek, hogy én értet haltam meg. És te? Ugye három dolgot állít, három verszakbe ez a vers, és mindig szakít, és te? És nem úgy van, hogy 50-50, hogy fele-fele, mert nem fele-fele, és az, amiért tette, az se fele-fele, hogy neki is jó, meg nekünk is, ez csak nekünk jó. Itt a mi érdekünkről van szó, mire vagyunk képesek. Azt írtam még ide magának, mindjárt a befejezéshez érek, azt mondja János apostol, hogy és az ő parancsolatait, és tudjátok, hogy folytatódik. Nehezek? Nem nehezek. Hát figyeljetek, aki elég régóta adventista, hát annak nem mondja János apostol, hogy nem nehéz, nem? Tehát, már bocsánat, hogy ezt mondom, hát hogy ne lenne nehéz? Most akkor ő vele van valami, vagy mi velünk van valami? Én szerintem mi velünk, Juliska, én is egyetértek, de én ezt úgy értem, hogy szerintem Jánosnak is nehéz volt, amíg farizeusok, vagy tanítók, vagy nem tudom, kik nevelték. János mikor jött rá, hogy nem nehéz? Amikor megismerte urának, és azt mondja, hogy innentől nem nehéz. Tehát meg tudod ugyanazt a dolgot otthon is csinálni, úgyhogy ha a szülő kéri, és a gyerek nem akarja, nem szereti, de kénytelen, akkor nehéz. Ha szeretem a szülőt, és a kedvére akarok tenni, akkor nem nehéz. Mert más az, úgy ugyanazt csinálom. Más a szempontom, nem? Máshogy élem meg. Ugyanazt a dolgot meg lehet élni kétféleképpen. Azt mondta János, hogy miután ő megtapasztalta, hogy kicsoda Jézus, onnantól nem volt nehéz. Most bocsássatok meg, hogy azt mondom, hogy szerintem is nekünk csak azért nehéz, mert nem kerültünk elég közel ahhoz, hogy mi történt ott a Golgotán, és értünk. És mihelyt ez átjár bennünket, hogy mondjam, hogy kipurgál bennünket, vagy megtisztít bennünket, onnantól nem lesz nehéz. Most csak annyi, hogy mihelyt ki volt ez a János, ez ilyen szende tanítvány volt, nem azért írt ilyeneket. Hát nem volt szende. Hát az volt a mellékneve, hogy a mennydörgés fia. Csak szelíd lett. Tudok még valakit különben, aki jelentős személy volt és hasonlótat járt be. Az illető agyonvert egy egyiptomit. Semmi perc alatt. Azt sem tudjuk, hogy szabad kézzel tette vagy eszközzel. Lehet, hogy jó erőben volt. És erről azt olvassuk a Bibliából, a Mózesről, hogy minden embernél szelidebb ember lett idővel. Ugyanez az ember. Meg lehet változni. Jézus is megváltozott, vagy bocsánat, János is megváltozott, és Mózes is megváltozott. Figyeljetek, ha ők meg tudtak változni. Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, az, hogy mi is meg tudunk változni, a rossz hír pedig az, hogy tehát akkor nincs mentségünk. Nem? Az a kérdés, hogy meg akarunk-e változni, akarjuk-e viszonozni azt, amit Jézus mondott. Ha nekik sikerült, nekünk is sikerülhet. Ugye van egy csodálatos mondat a pátriárkákban, Ellen White azt mondja, hogy ezek az emberek nem attól voltak mások, hogy eleve másnak születtek, mert nekik is voltak hibáik. Attól voltak mások, mint a legtöbb ember, meg sok hívő ember, hogy nem fogadták el magukat a hibáikkal, hanem küzdöttek ellene, és legyőzték azt a bűnt. Jézus nem hagyta nyugodni az a tudat, hogy ránk ezen a világon az ő megváltói műve nélkül egy rövid nyomorult élet várt volna, és aztán egy hosszú és végérvényes halál. Ugye, mert ez a bűn perspektívája. Ezért jött el, hogy ne ez legyen az osztály részünk. Hogy életünk legyen és bővölködjünk. Bennünket pedig akkor szorongasson a Krisztus szerelme, ahogy Pál mondja, tudjátok, hogy ez az ő motiváció is. Azért farizeusból is el lehet jutni ide, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, ha megvilágosodik az ember. A Krisztus szerelme tudnék az övé irántunk, ami megmutatkozott a kereszten, hogy ő mennyire szeretett bennünket, meg az a Krisztus szeretete, hogy mi szeretjük őt ezek után, és az nem hagy nyugodni bennünket. És azzal zárnám a gondolatsort, és köszönöm a türelmeteket, a figyelmeteket, hogy Jézus Krisztus azt mondta, az én országom nem e világból való, ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Csak egy rövid kitérőt engedjetek meg, azt mondja, hogy akkor az én szolgáim vitézkednének. Emlékeztek, hogy Péternek mit mondott, hogy miért tegye el a kardját? Azt mondta, hogy ha ez ezen múlna, akkor kérném az atyámat, és ide küldene 12 seregangyalt. Nem 12, 12 seregangyalt. Egy angyal kapacitását honnan tudjuk, van az... Már bocsánat, hogy így mondom, elnézést, ez ilyen szaknyelv volt, most ilyen barbár, matek, fizikás, közgázos. Tehát, hogy hogy az Ószövetségben tudjuk, hogy egyszer egy angyal csinált rendet. A szír seregbe. 180 ezer embert vesztettek. Jól mondom? Igen, az azt jelenti. Vagy 185, köszönöm. Az azért sok, nem? Az egy hadseregnek is elég. Igen. Ezt egy angyal csinálta egy éjszaka. Ebből képzeljétek el 12 sereget. Nem tudom, seregen mit ért, valószínűleg légium, ami akkor egy ismert kategória volt. És azt mondta Péternek, hogy figyelj, nem a te kardodon múlik a dolog. Ha ezen múlna erőn, akkor van itt erősebb is, mint te. Tehát te, mert csak a bajt csinálod itt, ugye, mert a bajt csináltad. És azt mondja, ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének. De nem engedtem meg nekik. Emlékeztek rá, amikor azt mondja, hogy az angyalok be akartak avatkozni, de tudták, hogy nem lehet? Emlékeztek, amikor Ezékiás azt mondta, hogy ne válaszoljanak rabsakéjának semmit? Van az a helyzet, ahol nem kommunikálunk és nem harcolunk, mert van egy magasabb szempont. Itt is volt. Jézus nem azért halt meg, mert nem tudta volna megvédeni magát személyesen vagy az angyalai által, hanem mert ő valamiért jött. Azért, hogy helyettünk éljen, vagy köztünk éljen, helyettünk szenvedjen és helyettünk meghaljon. És kimondta az elején és a végén, az én országom nem a világból való. Én azzal a kérdéssel zárnám a gondolatmenetünket, hogy és mi a helyzet a mi országunkkal. Mi elmondhatjuk-e, hogy a mi országunk nem ebből a világból való? Látják-e rajtunk, hogy a mi országunk nem ebből a világból való? Akarjuk-e mi azt egyáltalán, hogy a mi országunk ebből a világból való legyen? Vagy egy kicsit itt is szeretnénk, kicsit ott is. Tudjátok, ez a kettős állampolgárság kérdése hétköznap, hogy itt is tag vagyok, ott is, kinn is vagyok, benn is vagyok. Azt mondja, na ez pont nem megy. És létezik ez a megoldás, hogy az én országom nem innen való, hanem a mennyből való. És mégis azt mondja, de nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Tehát fizikailag itt vagyunk, ezen nem tudunk változtatni, de nekünk úgy kell itt lenni, ahogy Jézus itt volt. Hogy ő máshova tartozik, máshonnan jött, más az értékrendje, mások a szempontjai. Nem akarok belevágni egy nagy témába, főleg, hogy pont lejár az idő, de itt van ez az egész migráns kérdés, egy idegen kultúra tömegesen megjelenik a társadalmainkban itt Európában, mennyi kihívást tartalmaz. Milyen jó lennének az európai társadalmak, hogy egy másik kultúra is megjelenne itt, a menny kultúrája az Isten népe révén, és kapnának egy ízelítőt, egy ellenpontot, hogy így is lehet. Volt ilyen az Ószövetségben, emlékeztek rá, Ábrahámnak be kellett járni a Kánaánt az Isten képviselőként. Ott idegen kultúrának számított, fizikailag is övevénynek, de egyébként is. Nekünk pont ez a feladatunk ebben a kánaáni úton járó világban, ugye a végső megítéltetése felé tartó világban, hogy felkeltsük a figyelmet. Én azt kívánom, hogy valahogy vigyük magunkkal egyrészt ezt az alapgondolatot, hogy Jézus országa nem ebből a világból való, akkor a miénk sem lesz az. De akkor tényleg éljünk is e szerint. De leginkább azt vigyük magunkkal, hogy ő mit tett, mit élt átértünk. Azon az egy napon is. És azt kérem tőletek, hogy valahogy kerítsetek alkalmat rá most a napokban vagy a héten, hogy elolvassátok a Jézus életének az idevágó részét, mert én nem tudom úgy elmondani, ahogy ott le van írva. Az Isten áldjon meg ebben benneteket, mindnyájunkat. Amen.